Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, Ferenc pápa közeli látogatása alkalmából már a múlt alkalommal is, még nagycsütörtök előtt Ferenc pápa életútjáról szóltam, sőt a bíborosi érseki korából való írásaiból olvastam is föl, és hát azt szeretném, hogy kicsit jobban megismerjük őt, bár aki hallgatja a Vatikáni Rádiót, szinte nap mint nap hallhatja a tanítását, prédikálását, olykor bemutatják egy-egy könyvét. Mai alkalomra azt a címet adtam, hogy Ferenc pápa az irgalmasság apostola vagy pápája. Azért is ezt a gondolatot vettem elő, mert húsvét utáni első vasárnap, az az irgalmasság vasárnapja, Szent II. János Pál pápa rendelte ezt el. Azelőtt fehér vasárnapnak hívtuk, arra emlékezve, hogy a húsvétkor megkereszteltek, még a rákövetkező vasárnapon is fehér ruhába jelentek meg. Hát ha valaki itt volt a nagyszombati szertartáson, láthatta, hogy azok a felnőttek, akik megkeresztelkedtek, ilyen albaszerű fehér ruhát vettek föl, ugyanis Szent Pál mondja, hogy Krisztust öltsétek magatokra. Hát annak a jelképe, szimbólum, hogy Jézust Krisztust, annak a lelkületét vesszük magunkra, ezért hívták fehér vasárnapnak. Ez a gondolat megmaradhat, de kibővült azzal, hogy az irgalmasság vasárnapjává tették. Faustina nővér, egy lengyel származású nővérnek a magán kinyilatkoztatása II. János Pál pápa előtt nagyon ismert volt, és azt a gondolatot, hogy Isten irgalmas mindannyiunkhoz, ha kérjük az ő irgalmát bűnbánattal, akkor megbocsát nekünk, ezt a gondolatot állította húsvét 8-adának a végére. És hát Ferenc pápa is ennek a gondolatnak az apostola, pápasága alatt számtalanszor előhozta, írt erről pápai bullát, könyv is megjelent vele kapcsolatosan, és hát már maga a jelmondata is, miserando atque eligendo, megkönnyörült és kiválasztotta. Múlt alkalommal említettem, hogy ő fiatalon, Szent Máté napján határozta el magát, hogy belép a jezsuita rendbe, és ez az elhatározás később csak erősödött, és örömmel vette, amikor rátalált Szent Bédának, a 8. században élt szerzetes prédikációjának, amit a Máté evangéliumához fűzött, hogy megkönnyörült rajta, könnyörületre ítélendőnek és kiválasztandónak ítélte őt, és hát ezt így mondta, hogy miserando atque eligendo, megkönnyörült és kiválasztotta. Ez a pápának a jelmondata, és ehhez a jelmondathoz ő többszörösen visszatért. Az irgalmasság az nem a mostani időknek a találmánya, hogy Isten irgalmas hozzánk, hanem azt lehet mondani, hogy az egész kinyilatkoztatásnak visszatérő gondolata. Már az Ószövetség is előhozza az Isten irgalmát, a amikor kiszabadítja őket az egyiptomi fogságból, akkor azt mondja az Isten, hogy láttam népem nyomorúságát, és megkönnyörültem rajta. És hát kihozza őket az egyiptomi fogságból. Aztán a prófétáknál sokszorosan is előjön ez a gondolat. A bűnös megtérésekor Isten nem akarja az áldozatot, hanem az irgalmasságot, mondják a zsoltárok, és mondja Ozaiás próféta is. A bűnösnek hetediziglen kell meglakolnia, de Isten ezer iziglen irgalmas. Ez is a Ószövetségnek a gondolata. És hát az Ószövetség végére eljutnak odáig, hogy hát nem csak a zsidókhoz irgalmas az Isten, hanem minden teremtményéhez, minden emberhez. Ennek jó példája a Jónás könyve. Mindannyian ismerjük, hogy Jónás nem akar elmenni Ninivébe, bűnös Ninivébe, hogy térjenek meg, mert hát egyébként is pogányok, de hát Isten erőnek erejével, még egy cethal segítségével is elviszi őt Ninivébe, hogy irgalmat prédikáljon. És hát ekkora már Jézus korára egyetemessé vált az a nézet, hogy Isten irgalma az minden emberre ki tud terjedni. Maga Jézus is ezzel a gondolattal kezdte el prédikációit, Isten irgalmát hirdette, azt mondja róla az Ószövetség zsidókhoz írt, vagy a zsidókhoz írt levél, hogy ő irgalmas főpap, Jézus. És hát az Úr Jézus viselkedése és prédikációi minduntalan előhozzák ezt a gondolatot. A hegyi beszédben a nyolc boldogság közé veszi azt, hogy boldogok az irgalmasok, ők is majd irgalmat nyernek. Erről lehetne hosszabban elmékedni, hogy amíg a többi boldog mondás valami más jutalmat ígér, hogy övék az Isten országa, ők majd kielégítetnek, ők lesznek Isten fiai, de itt azt mondja, hogy akik irgalmasságot gyakorolnak, azok irgalmat nyernek, hiszen olyan nagy dolog az Isten irgalma a bűnös emberre nézve, hogy ez önmagában már ajándék lehet. És hát benne van a irgalom szóban a hesed ige, meg a rehem ige, ezek ilyen más gondolatokat is előhoznak a ószövetségi gondolkodásban. A hesed ige az a tudatos hűséges szeretetet, a rehem ige pedig a anyaméhre utal. Hogyan vonatkozik ez az irgalmasságra? Úgyhogy, ahogy Jézus mondja, mivel hogy a irgalmasság mindig kapcsolódik a megbocsátáshoz. Maga az Isten is megbocsát nekünk, és hát nekünk is meg kell tudni bocsátani. Ez is, tehát az irgalom nem csak azt jelenti, hogy valami kis alamizsnát adunk az embereknek, hanem azt is jelenti, hogy meg tudunk bocsátani. És hát ismeretes és emlékezetes Szent Péternek a kérdése, hogy hányszor kell megbocsátanom. Ő azt mondta, hogy 7-szer talán. És Jézus azt mondja, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Tehát hűségesen újra meg újra meg kell tudni bocsátani. És a rejem igében az anyamé, hogy egy újra születés kezdődik a megbocsátás által. Hát gondoljunk a tékozló fiú történetére, azt mondja az atya a nagyobbik fiának, hogy a te fiad meghalt, de föltámadt. Mintha újra született volna, ezt jelenti, de talán még a gyakorlatból is tudjuk, hogyha haragosok ki tudnak engesztelődni, meg tudnak bocsátani egymásnak, akkor azért a bűnök ellenére is van valami új kezdet, amikor meg tudunk bocsátani, és irgalmasságot gyakorlunk. És hát persze azt lehetne elemezni, hogy vajon miért ilyenek az emberek, hogy nem tudnak megbocsátani. Ugye az irgalmas szamaritánus nem azért volt irgalmas, mert az apját vette föl, ott a összevert embert az útszélen, hanem az ellenségét, hogy meg tudott neki bocsátani, mert a szamaritánusok és a zsidók örökös ellenségbe voltak egymással szemben. És hogy mi miért nem tudunk megbocsátani, az biztos azért is, hogy az emberi természet is ilyen, nehezen tud felejteni, túlságos jogi szemlélet van, illetve hát bennünk van a bosszúnak az ösztöne és a szenvedélye. Azt hiszem, a mostani idők háborúja az épp elég példát mutat föl, hogy hallani sem akarnak, még a tűzszünetről sem, nem hogy a megbocsátásról, hanem vissza akarnak fizetni, meg akarnak bosszulni mindent, ami sérelem rajtuk esett. No tehát, Jézusnak ez a irgalmasságot meghirdető boldog mondása, aztán több példa beszéde, tékozló fiú, elveszed drakma, aztán elveszed bárány, az valamiképpen mind a irgalmasság körébe tartozik, és ő maga is hát különösen irgalmas volt a bűnösökhöz, a megtérőkhöz, és ennek ő példáját is adta. A bűnös nő esetében, a jobbik lator esetében, de még a kereszten imádkozik az ellene hát átkokat szóró bűnösökért is. Tehát egy igen nagy múltja van az irgalmasságnak a kinyilatkoztatásban, és hát ezt a gondolatot karolták föl a pápák, többek közt II. János Pál pápa volt az, aki pápaságának az idején egy nagy enciklikát írt, Divesi Misericordia, az isteni irgalomról. Miről szól ez röviden, ez az enciklika? Azt mondja, hogy ezt nem csak személyek közti viszonyban kell gyakorolni az irgalmat, hanem a társadalomnak, a népek egymás közti élésének, mert hogyha csak jogi szemlélet van, akkor soha, de soha nem fogunk egy békés életet élni, mert mindig lesznek sérelmek, amit föl lehet hozni. Tehát a Divesi Misericordia, hogy így mondjam, megnyitott ezt az utat arról, hogy a Ferenc pápa is ebben a szellemben gondolkodjék tovább. És hát pápasága idején nem is egy könyv jelent meg, amelyik éppen az irgalommal foglalkozik. Még a érseksége idején kiadott egy könyvet, az a címe, hogy az Irgalom Egyháza. Ezt, amikor pápa lett, akkor adták ki, és hát ennek a fő gondolata az, hogy az egyháznak nyitottnak kell lenni a bűnösök, a peremen élő emberek felé, és ilyenné kell válnia, irgalmat kell gyakorolni. Ugyanis korábban egy ilyen erős jogi szemlélet határozta meg az egyházban a fegyelmi életet. Hát a gyóntató pap is úgy ült a gyóntatószékbe, mint bíró, aki megítélte az emberek bűneit, és kiszabta a megfelelő penitenciát. Hát persze, hatalommal, amit Jézus Krisztustól kapott, bocsátotta meg a bűnöket. És azt mondja Ferenc pápa, hogy magának a gyóntatónak is, mivel ő maga is bűnös ember, irgalmat kell gyakorolnia ott, ahol lehet, és ott, ahol kérik az emberek. És az egyháznak is ilyennek kell lennie. Ez ennek a Irgalom Egyháza című könyvének a gondolata, amelyik úgy végigvonul azokon a témakörökön, amit ő előhozott. Hát csak elég ilyenre utalni, hogy ez a Krisztusnak az újdonsága, ez a keresztény üzenet a mostani világhoz, meghallani a szegények kiáltását, az egyház legyen nyitott az emberek irányában, lépjünk ki önmagunkból, és az evangelizációban is kapjon helyet az isteni irgalomnak a hirdetése. Hát ez volt az, amivel ő bemutatkozott, lehetne mondani, majd pedig egy könyvet, egy ilyen párbeszédes könyvet egy újságíróval írtak meg. Az Isten neve az irgalmasság, ez a címe, Andrea Torniellivel, aki rögtön a pápasága elején erről írt, hogy lehetne Istennek sok nevet adni, de talán ez az egyik ilyen jelzője lehetne, hogy ő az irgalom Istene. És hát ezt a gondolatot fejti ki éppen Lukács evangéliuma alapján. Ugye Lukács az irgalomnak az evangélistája, Lukács evangélista, és hát azt mondja, hogy őtől kell eltanulnunk az irgalmat. És itt a pápa ebben a interjúkötetben elmondja azt, hogy hát hogy hogyan jutott ő arra a gondolatra, hogy ez legyen a jelmondata, hogy megkönyörült rajta és kiválasztotta. De hát a leglényegesebb, azt lehetne mondani ebben a témakörben, a Misericordiae Vultus, az irgalmasság arca kezdetű bullája, amit az irgalmasság évének az elején, mint egy programként adott ki, ugyanis megválasztása után nem sokkal, 2015 és 2016-ra meghirdette a pápa az irgalmasság évét. És hát ebben föltérképezi mindazokat a területeket, ahol az irgalmasságot kell és szabad gyakorolnunk, és akkor megnyitja az irgalmasság kapuját Rómában, a jubileumi évben, amely hát egy jó bő évig tartott, és hát ő is utal Szent Faustina nővére, aki ezt a gondolatot már sugalta Szent II. János Pál pápának is. És hát a pápa ebben a könyvben, vagy ebben a bullában szól arról, hogy kereszténység mindig ismerte az irgalmasságnak a testi és lelki cselekedeteit. A testi cselekedetek azok nagyjából a Máté evangéliumának 25. fejezetére, a végítéletre utalnak, hogy amikor Jézus elé kerül az ember, akkor számon kéri rajta, hogy mennyiben volt jóságos az embertársaihoz. És hát a irgalmasság cselekedeteit ott elemzi, hogy éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, börtönben voltam, meglátogattatok, és így tovább. Ezek mind olyanok, amelyek a középkorban nagyon nagy fontosságot kaptak. Még az is benne van, hogy a halottakat eltemetni, hogy az is az irgalmasságnak a testi cselekedetet. Gondoljunk arra, hogy ugye most itt a háborúban mennyi temetetlen halott van, ott oszlanak föl, ahol elestek. Az emberi méltóságnak az utolsó szikrája sincs meg ebben az esetben, és hát már a antik világ is fontosnak tartotta, hogy temessék el a halottakat, gondoljunk Antigonéra, de az Ószövetségben a Tóbiás ezért szenved, hogy ő eltemeti honfitársait, az Új Szövetségben Arimatei József nem hagyja Jézust temetetlenül, bátran bemegy Pilátushoz, eltemeti őt, és hogy hát ez is egy dolog, hogy ne legyen eltemetetlenül valaki. Tudok olyan esetről, hogy valaki szociális otthonban volt, elhamvasztották, de egyszerűen nem jöttek érte a rokonok. Addig, amíg élt, addig gyakran eljöttek, főként a nyugdíjosztás idején, hogy azt a kis pénzt is, ami megmaradt a szociálisan gondozott embernek, elkérjék tőle, de már amikor meghalt, nem törődtek a hozzátartozóval. Ez tény. És hát tudjuk a temetkezési vállalattól, hogy sokszor ott vannak a polcokon, az urnák, nincs, aki eltemesse az illetőket. Erdő Bíboros úr erre direkt készített egy alapítványt, hogy mindazok, akik hát ilyen eltemetetlenek, és tudjuk róla, hogy a katolikus egyházhoz tartoztak, mindenképpen temessék el őket. És hát akkor ott vannak a irgalmasság lelki cselekedetei, ezek így kifejezetten egy csokorba véve nincsenek a Szentírásba, hanem a keresztény morális és lelkiség fűzte őket össze, és hát maga a Ferenc pápa is említi, hogy az irgalmasság lelki cselekedetei azok, hogy valakit jó tanáccsal ellátni, a bizonytalanokat jó tanáccsal, tehát nem ilyen okvetetlenkedő módon mindenki mond valamit, hanem ha tudjuk, hogy ezzel segíteni tudunk, akkor adjunk jó tanácsot az illetőnek. Tanítani a tudatlanokat. Ilyet úgy gondolnánk, hogy ez állami feladat, vagy most újabban az egyházi iskolák végzik ezt a feladatot, de hát Ha arra gondolok, hogy fiataloknak egyharmada úgy kerül ki az általános iskolából, hogy funkcionális analfabéta. Hihetetlen. Funkcionális analfabéta. El tudja az így olvasni, betűzi, de nem érti meg, és főként egy irodalmi mű nem ad neki élményt. Ez a funkcionális analfabéta. Ide jutottunk. Mindenféle ilyen mesterség és intelligenciát kitalálta az emberiség, de régen a négy osztállyal, ha valaki azt böcsülettel elvégezte, tudott jól számolni, tudott olvashatóan írni, és tudott olvasni. Ez tény. Hát visszaemlékszek dédszüleimre, nagyszüleimre, hogy ez neki nem jelentett gondot, és meg is értette. Hát csak elég arra gondolni, hogy egy Veres Péter, akiből azért végül is egy nagy író lett, mindösszesen négy osztályt járt. És szerzett, lehetne mondani azt, hogy egy egyetemi tanári műveltséget a sok olvasás módon, autodidakta módon. Tehát a tudatlanok tanítása, ez is benne van a lelki cselekedetekbe. Inteni a bűnösöket, meginteni. De ez nem azt jelenti, hogy, mint ugye volt a régi ilyen történet, hogy hát ott szétnézett, és az asztalon talált egy írást, ami a papnak az írása volt, hogy a vasárnapi prédikáció, és akkor ki volt fejtve az első rész szépen, és akkor a második részhez oda volt írva, hogy innét jön a simfelés, a szidás. Azt már nem kellett leírni, mert onnét már lehetett szidni az embereket. És a püspök odaírta, hogy a további kidolgozás következik. Tehát ez nem azt jelenti, hogy örökké szidjuk az embereket, sőt, tehát ugye óvatosnak kell lenni a családba is, mert ha valakit mindig figyelmeztetnek, akkor azt mondják, hogy na, megint elővette, most már nem azt mondják, hogy föltette a nagy lemezt, hanem valami más dolgot mondanak a fiatalok, hogy na már megint jön a mantra szöveg, amiben őket szidják. De olykor én azt szoktam mondani, amikor megkérdezik tőlem így szülők, hogy legalább egyszer komolyan mondja meg, hogy ez nem jó, és ezt én nem találom jónak, és figyelmeztetlek, hogy ne járj ezen az úton, hogy felnőtt fiatal, akkor azért azt nem fogja elfelejteni, hogy a szülő mondta neki. Tehát ez jelenti meginteni a bűnösöket, vigasztalni a szomorkodókat. Hát úgy gondolom, hogy ez is egy nagy feladat. Persze nem olcsó vigasztalással. Egy nagy könyv volt a pedagógia sorozatban a 70-es években, a Rudbangnak a Célzott beszélgetés című könyve. Én azt nagyon alaposan elolvastam, hogy mikor mással beszélgetünk, akkor mit kell csinálni, hogy először is mérjük fel azt, hogy hol van az illető egy bizonyos témakörbe, kérdésekkel indítsuk el a beszélgetést, és onnét kell indítani, ahon az illető áll. De mikor szomorú emberekkel találkozunk, akkor ezt írja ez a könyv, nagyon óvakodjunk attól, hogy olcsó vigasztalást mondjunk. Hogy olcsó vigasztalást. Ez általában a kórházban szokott lenni, ezt emlékszem rá, amikor gyakorta látogattam betegeket, és akarva akaratlanul is hallottam a másik ágyhoz jövő hozzátartozókat, akik azt mondták a halálos betegnek, hogy Ó, megkapod ezt a sorozat injekciót, meggyógyulsz, hoztam húslevest, ettől is meggyógyulsz, mikor ő tudta, hogy ő már nagyon súlyos beteg. Olyankor, ha más nem, az ember tudomásul veszi a másik embernek a szomorúságát, és csöndben meghallgatja, és legfeljebb azt mondja, hogy imádkozom érted, hogy el tud viselni a betegségedet, bajodat, és ha mélyen hívő ember, akkor még azt is lehet mondani, hogy szépen le tud zárni a földi életedet, hiszen nem fejeződik be itt az élet, hogy legyen erőd hinni az örök életbe és a föltámadásban. Tehát az olcsó vigasztalásoktól óvakodjunk, mikor a szomorúakat vigasztaljuk. Na most a megbocsátani a bántásokat, hát az pontosan itt van ebben a irgalmasság témakörben, hogy meg kell tudni bocsátani. Csak persze a mi világunk olyan, hogy szinte úgy észre se veszük, hogy belé tápláljuk gyerekkortól a visszavágás, a bosszúnak a szellemét. Hát csak a Fazekas Mihálynak, a Ludas Matyiára gondoljunk, ugye? Mostanában nem is egyszer láttam ezt a régi filmet, azért is emlékezett számomra, mert nem egy jelenetét a szülőfalumba forgatták, és ráismertem a vót kúriákra, de az van benne, hogy háromszor veri vissza Ludas Matyi a sérelmet, ami ő rajta esett. Hát, és hát ez így van, és sajnos, miután bennünk van egyébként is a bosszú szelleme, nem tudjuk megbocsátani a bűnöket. Hát persze valaki azt mondja, hogy megbocsátok, de nem felejtik, már ez is valami, ugye? Megbocsátok, de nem, mert ugye dolgokat nem biztos, hogy el tudunk felejteni, de legalább legyen meg bennünk az, hogy adandó alkalommal nem mondjuk azt, hogy hát jön még az én utcámba, aztán visszavágok neki akkor, amikor majd nekem van rá lehetőségem. Aztán türelemmel elviselni a kellemetlen embereket. Na, azt hiszem, hogy ez a legsűrűbben visszatérő dolog, hogy akár munkahelyén, akár családba is elviseljük a türelmetlen embereket, vagy türelemmel viseljük a kellemetlen embereket. Hát főként egy olyan világban, ahol Jean-Paul Sartre, ugye ateista egzisztencializmusnak volt a prófétája, nem az irgalmasságnak, ő azt mondta, hogy a másik ember a pokol. Tehát nem az örömet jelenti, hanem a pokolt jelenti a másik ember, mert kibírhatatlanok sokszor az emberek, és nehéz elviselni. Ebben így van, sokszor, hogy nagyon nehéz elviselni, de hát erre újra meg újra törekedni kell, hogyha az irgalmasság lelki cselekedeteit akarjuk gyakorolni. A türelem gyakorlása különösen nehéz a mai időkben, hiszen mindenki ideges, időre megy, és egyáltalán a légkör nem olyan, hogy könnyű legyen elviselni a másik embert. Aztán itt van még a imádkozni élőkért és holtakért. Ez már a lelki módja annak, amit előbb említettem, a halottaknak az eltemetése. Hát az élőkért a protestánsok is imádkoznak. Figyeljük meg, amikor van egy protestáns temetés, újabban ők is, ha nem is gyászmisét, de egy ilyen Isten tiszteletet tartanak a temetést követően, és imádkoznak az elhunyt rokonaiért, illetve a bánatos gyászoló emberekért, az élőkért imádkoznak. Megvan ennek a oka, hogy miért nem imádkoznak a halottakért. Nem csak egyszerűen azért, mert a Makkabeusi könyvet, a deutokanonikus könyvet nem vette be Luther a Bibliába, amiben az van, hogy szent és üdvös dolog imádkozni az elhunytakért, hogy a zsidók is imádkoznak az elhunytakért, hanem azért, mert azt mondják, hogy a halál után nincs tisztulás. Vagy kározat van, vagy üdvösség. Na már most a kározatté fölösleg is imádkozni, mert ő úgy gondolta, hogy ő neki a megáltalkodottsága arra való, hogy örökké szemben legyen Istennel. Az üdvözülté még minek imádkozni, az már úgyis jó helyen van, vagy jó állapotban. De miután a katolikusok vallják, hogy van tisztító hely, tisztító tűz, az az állapot, ahol az ember le kell, hogy rója sok bűnét, illetve szembesüljön a végtelenül szerető Istennel, és mi járuljunk ahhoz hozzá, hogy neki könnyebb legyen ez a szembesülés, és azt az adósságot, amit itt hagyott, mert hát minden ember hagy itt adósságot a Földön, nem pénzbeli adósságra gondolok, hanem a bűnnek az adósságát, utólag azért, hogy ez is volt, az is volt, de már nem úgy emlékszünk rá, hogy ez az ember milyen bűnöket követett el, hanem szeretette Isten irgalmába ajánljuk, ezért imádkozunk az elhunytakért. És hát ez is egy jó vigasztalási forma, éppen mostanában voltam olyan valakinél, aki nem tud megvigasztalódni. Férje az evangélikus volt, és hát ő szokott menni a evangélikus templomba is. Ott a lelkész asszony azt mondta neki, hogy hát engedd el a halottat. Hát hogy engedje meg, kérdezte tőlem. Hát mondom, bizonyára arra gondolt, hogy bele kell nyugodni abba, hogy meghalunk, és ez a életünknek a rendje. És aztán fölhívtam a figyelmét, mivel az asszony az katolikus. Hát te tudod azt, hogy mi imádkozunk az elhunytakért, hogy imádkozzál az elhunytakért, a férjedért. Figyeld meg, hogy az egy lelki gyógyulást fog jelenteni. Tehát az a jó ebben a irgalmasság lelki cselekedetében, hogy ez vissza is hat. Tehát amikor irgalmat gyakorlok, akkor nem csak annak az illetőnek a javát akarom, hanem rám is visszahat, ugye ez a irgalomnak a gyakorlása. És hát a Szent Atya különösen a gyóntatók lelkére kötötte azt, hogy a gyónásban legyenek irgalmasak. Ugye a negyedik lateráni zsinaton még 1215-ben ott ilyen jogi szempontok domináltak még a gyóntatók számára kiadott kézikönyvbe. Ő pedig azt mondja a Szent Atya, hogy próbálja meg a gyóntató az irgalmasságot gyakorolni, és ne az legyen, hogy rettegjen a gyónó oda bemenni, hanem hát érezze azt, hogy Isten jóságával találkozik. És még az is benne volt ebben a encik bullában, az is benne volt, hogy talán az irgalom masság éve közelebb hoz bennünket, tehát ugye a protestáns teológiában nagyon nagy szerepet kap az irgalmas Isten. Luthernek ez volt a kérdés, hogy hogyan találhatnék én irgalmas Istenre, hogyan találok rá az irgalmas Istenre, és a pápa fölhívja a figyelmet, hogy a muszlimok, a jó akaratú muszlimok, nem a fundamentalisták, akik erőnek ereivel terjesztik a hitüket, és ha kell, gyilkolnak is, hanem akikben van jó indulat, azok számtalanszor mondják, hogy a könyörületes Allah nevében. Tehát ők maguk is emlegetik azt, hogy az Allah az könyörület, és nem mondják azt, azt a kereszténység mondja egyedül, hogy szeretet az Isten. A muszlimoknál van 100 neve Allahnak, de így kifejezetten nincs benne, mint a János evangéliumában, hogy szeretet az Isten, de azt mondják, hogy Allah könyörületes. Hát mi éppen az Isten végtelen szeretetéből következtetjük, vagy valljuk azt, hogy Isten irgalmas hozzánk, és hát ezért is ugye ezt a címet adta Ferenc pápa ennek a bullának, hogy az irgalmasság arca, és ez nem akárkinek az arca, ez Jézus Krisztusé. Mert így kezdődik a bulla, hogy Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca. Úgy tűnik ez a szó jól összefoglalja a keresztény hit misztériumát, az Atya irgalmassága a názáreti Jézusban vált elevenné, láthatóvá, ő benne érte el csúcspontját. És hát maga az újszövetségi Szentírás is mondja, hogy végtelenül irgalmas az Isten. Talán ezek a gondolatok sejtetik, megsejtetik, hogy Ferenc pápa akárhova megy ilyen peremen lévőkhöz, börtönben lévőkhöz, miért hirdeti az Isten irgalmát, és miért tette jelmondatává, hogy ő ennek a apostola szeretne lenni. Jön az irgalmasság vasárnapja. Hát gondoljuk mi is arra, hogy mi magunk is irgalomra szorulunk, de annak föltétele az, hogy mi magunk is irgalmasságot gyakoroljunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.